Megágyazunk azért annak a dalnak, amelynek a címe, hogy a forradalomat nem fogja közvetíteni a tévében. Ez egy 1971-es Jill Scott Heron, milyen Jackson? Már el is felejtettem.
Brian Jackson.
Brian Jackson közös szerzemény, és amit Brian Jackson most, sok-sok évvel később, új zenészekkel ismét fölvett, egy más zenei szövettel, de majd meghalljátok, kicsi jazzben, de még mindig az a Brian Johnson dal, amelynek szövege azért nem megy ki, sehogy sem, mert most sem lesz közvetítés róla, ha megtörténik a forradalom végre, de hogy abban a forradalomban, tehát abban a forradalmiságban, amit mi így elképzelünk magunknak, azért sok minden belefér. És akkor most nagyon kéne egy ilyen pozitív gondolat az én oldalamról, de nehéz lesz, hiszen arról szeretnék beszélni, hogy a rövid történetünkben, a pincészet történetről 15 év, és a szőlőművelés most alapvetően a legnagyobb kihívásával szembesül, és ez nem a csapadékhiány, ez nem a klímakatasztrófa, hanem egy olyan kártevő megjelenés, ami emigráns, vagy migráns, ki honnan nézi. Az Egyesült Államokból jött, amerikai szőlőkabócának is hívják, és az kártevése az azért félelemkeltő, mert hogy nincs ellene tudomány, nincs ellene még olyan szer, sem kémiai, sem pedig biológiai, ami hatásosnak mutatkozna. Gyéríteni lehet, meg kell is, de már Magyarországon is olyan problémákkal szembesülnek egyes borászatok a Balaton körül is, Somlón is, ahol növényvédelmi zárlat van jelen pillanatban is, hogy hektárokat kell kivágni. És hogyha hektárokat gondolja el nekünk a kedves hallgató, hogy gondoljátok el, nekünk van 5 hektárnyi szőlőnk, azt mind ki kell vágni, akkor gyakorlatilag ott be is fejeztük a mi tevékenységünket, mert nincs miből organikus szőlőből ezeket a natúrborokat, amivel a feleségem gondolkodik elkészíteni. Úgyhogy így most próbálom így vicceskedve, de nagyon nehezen megy ezt erről beszélni, mert hogy tényleg az életünk múlik rajta.
Világon nincs ennek?
Nincs sehol. A világon nincs.
De ez hogy lehet?
Hát úgy, hogy a filaxérának se volt. Annak a kártevőnek, ami a szőlőgyökereit ette meg, vagy fertőzte meg, és ami miatt aztán teljes Európában borhiány alakult ki, és ami miatt aztán az Egyesült Államokból kellett visszahozni az oltványokat, tehát hogy ja, hát hagyd meséljek el egy történetet erről röviden, hogy hol tartunk mi fejben Magyarországon. Egy svéd társaság, hát eleve svédeket beengedni a pincében, na mindegy, fiatalok voltak, nem tudtam előre, hogy svédek, mert ha tudtam volna, nyilván nem engedem be őket. Beszélgetünk, és a borkóstoló közepén így előjön, hogy ők már 4 napja Budapesten tartózkodnak, és azért kóstolgatnak, mert szeretik a magyar borokat, és akkor a szomelié több étteremben is azzal traktálta őket, hogy hát a magyar bor mennyire világhírú, és hogy a magyar szőlő, és igen, és akkor engem kérdeztek, és mondta, hát mi csak szerényen azt gondoljuk, hogy a magyar bor az Magyarországon világhírű, és hát hú, hát te vagy az első, aki ezt mondja, és még egy gondolat ehhez, hogy rá egy nappal egy olasz szomelié jött el hozzánk, mert úgy hallott róla, aki Triestben él, csak mondom, Milánóból költözött, és ő bejárta számos borvidéket Magyarországot, Tokajtól, Szekszárdon, Villányon át, eljött azért Móra is, mert szerette volna megkóstolni a Kriszti borait, és ő meg azt mondta, hogy Villányban, azt hallott egy borásztól, hogy a Cabernet Sauvignon az egy ősi magyar szőlőfajta. És akkor itt megállt a levegő, nézett rám, hát erre mit reagáljak? Hát mondom, meg kéne kérdezni egy dél-francia borászt, hogy mit gondol el a Cabernet Sauvignon az egy ősi magyar szőlőfajta? Tehát már itt tartunk, hogy Villányi borász kiejti a szájával azt, hogy a Cabernet Sauvignon az hát ráadásul azonnal ott van az ős hazája Villányban. Óriási a bajna, csak ezt akarom mondani a fejekben, de hát ezt táplálják is a politikusok bőven.
Akartál idevágó podcast hallgatási?
Igen. Nagy szeretettel szeretném ajánlani nektek. A Válasz Online-on a Zöld Podcastként időről időre felbukkanó és Litkai Gergely értő tolmácsolásába kiváló vendégekkel beszélgetések, így a környezetvédelemről. Ezt most csak azért mondom, hogy ne húzzam az időt, és az, ami nekem nagyon tetszett, az arról szól, hogy az úgynevezett bioélelmiszerek hogyan készülnek, hogyan validálták őket, hogyan tudjuk azt mi megismerni, mi az értelme egyáltalán, létezik-e, vagy csak egy úri huncutság, a címében is benne van ez a szó összetétel. És a glifozátról is beszélünk, amely glifozátot én is nagyon sokat emlegetem, az a gyomírtószer, ami kicsinálja szerintem nem csak a növényeket, hanem az emberi szervezetet is, de mindenhol engedélyezett Európában így. Magyarországon is, mert a gazdatársadalom különben azt mondja, hogy itt a vége, fuss-e véle, ami hazugság, mert lehetne anélkül is termelni.
Én csak azt akarom neked elmondani, hogy nyáron, amikor utazol és mész autópályák mellett, és nézed a tájat, a termőföldeket, az egészen szívbe markoló volt, hogy jössz a magyar szakaszon, mikor mentünk ki Olaszországba, és látod ezeket az ilyen sárgás földeket, megégett kukoricák így végig, és átérsz a szlovén részre, de még csak az elején vagy a szlovén, tehát nem az, hogy már 150 kilométerrel arrébb vagy, és az egy egész másfajta táj.
Tudom, mielőtt még elkezd Maribor felé emelkedni az autópálya.
És ilyen hasogó zöld, tök jó állapotú, mindenhol ilyen Lendava. Egészséges. De miért?
A szlovén mezőgazdaság, hallgassátok meg a podcastot, ott elmondják, hogy körülbelül 26%-a már bio, tehát organikus alapon működik, Magyarországon 1%, 1-5% között van.
De ez nem ilyen kifinomult oka lehet ennek. Figyelj, olyan, mint hogyha tök más lenne a talajban a víz.
Ebbe hagyd nem menjek bele, mert ennyire nem vagyok agrár.
Oké, azt akarom csak mondani, hogy az döbbenetes volt.
Már a kontraszt.
A kontraszt. Na, figyelj, emlékeztessük magunkat arra, hogy ez tulajdonképpen a protestant rovatunk.
Ja, igen. Hát Brian Jackson, Gil Scott Heron, amikor a televízió nem közvetíti a, vagy nem fogja közvetíteni a forradalmat. Ezt amikor írták, akkor ugye 70-es évek eleje.
Nekem erről mindig volt egy értelmezésem, hogy mit jelent ez a mondat, revolution will not be televised. És így, ahogy te mondod, hogy a forradalmat nem fogja közvetíteni a tévé. De ez nem abban az értelemben igaz csak, mármint hogy mit jelent ez a mondat, hogy ha már megvolt a forradalom, azt nem a tévéből fogod látni, hanem hogyha csak a tévét nézed, akkor abból nem lesz forradalom. Szerintem ezt az értelmezését kellene nekünk feltétlenül sugallnunk ebbe a rovatba, hogy nem úgy fognak a dolgok megváltozni, hogy te ülsz a kanapédon és nézed a tévét, hanem felállsz, csinálod.
Igen,
a forradalmat.
Ebben én nagyon sokáig szkeptikus voltam ez ügyben, hogy egyrészt mi fotelsport nemzet vagyunk, tehát fotelból, sörrel és cigivel, meg zsíros húsokkal ordítunk a foci meccsen letolt gatyával. De ez kezd megváltozni, meg azt is gondoltam, hogy mi mindig csak szidjuk a rendszert egymás között, és történés meg semmi. Aztán jött az a bizonyos június 20, már nem tudom pontosan a Pride napját, amikor egészen izgatott lettem, hogy ez is egy ország, és Magyarország, és az ő lakosaik jelentek ott meg szép számmal. Meg az is eszembe jutott, mert egy egész nyáron, amikor fűkaszálok, vagy permetezek, akkor fülemben van a fülhallgató, és podcastokat hallgatok. De amikor a traktorom megyek, akkor ott nem tudok más beállítani, csak a Kossuth rádiót, és én azt azért szeretem hallgatni, nem szeretem, tehát kínzom magam, egyszer mindenkinek előírnám, tehát valahol az orosz büntető táborokban is, hogy reggel 6-tól 9-ig, ami szakaszott történik az úgynevezett közszolgálatiban, azt előírják, mert mindenki beval mindent, szerintem gyakorlatilag 5 perc alatt, hogy összetudjam hasonlítani, és olyan érzésem van, mintha egy párhuzamos média alakult volna ki. Remek, mély, szakértői podcast hegyek vannak az online térben, olyan beszélőfejekkel, olyan emberekkel, olyan kérdezőkkel, akik ebben a podcast tartalomgyártásban ki tudnak új módon teljesedni, hogy nem 5 perc van egy beszélgetésre, vagy 10, vagy 20, hanem ki lehet bontani egy órában, másfél órában egy témát, és ez nekem nagyon tetszik, mert hogy így én is informálódom. Ugye a másik oldalon, amikor bekapcsolod a királyt, akkor pedig egy olyan propaganda cunamit kapsz, amelyről tudod, már lényegében tudod a tartalmát is, hogy mindjárt Ukrajna jön, mindjárt a Tisza, mindjárt a magyar, mindjárt valami karaktergyilkosság, és gyakorlatilag például az amerikai szőlőkabócat kártételeiről nem, de arról igen, hogy itt a kormány szóvivő bejelenti, hogy tesz kenyér jövőre is. Tehát, hogy egyrészt gyereknek vagyunk kezelve, a társadalom egyik része, a atya megmondja, a másik része pedig izgalmas, forrongó történetek sokaságát lehetne idehozni, és ezért is beszélünk, vagy ajánlunk nektek egy-egy beszélgetést, amit én is hallottam, tehát nem légből kapom, nekem nagyon tetszik, vagy sokat adott. Ezért gondolok az olvasásra is, vagy a teljes album hallgatására, mert hogy az életnek van egy ilyen része is. De egy sokkal egyszerűbb példát is tudok hozni arra, hogy azért meg lehet változtatni valakinek a gondolkodásmódját. Egy fiatal ember került a csapatunkba idén, fiatal 30 éves. Teljesen apolitikus, nagyon tud dolgozni, jó szándékú, amit el tudsz mondani, jót az. De hogy nem jutott, ő olyan környezetben nőtt fel, hogy sem ilyesmire, sem olvasásra, sem zenehallgatás. És múltkor nyáron volt ez a buli, és vásárolt egy régi Mama Recordsos CD-t, csak úgy brahiból. És betett a kocsiba, és másnap jött, hát ezek milyen zenék. Hát csak azt hallgatom azóta, meg megyek utána. Hogy, tehát egyetlen impulzus elég, ha valaki fogékony ahhoz, hogy megértse, hogy a világ nem az, amit onnan hallasz. Még csak nem is az, amit a podcastokban, amit te tapasztalj minél többet. És zsigeri realizmus. Tehát ezt tudom mondani. Az segít mindenkinek. De tényleg nézz így rá. Brian Jackson. Hallgassátok meg a dalt, értelmezzétek, a szövegét a neten meglelitek, megsasolhatjátok, le is tudjátok fordítani AI-jal pillanatokon belül, és hasonlítsátok össze azt a fordítást a tietekkel.